Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Süle András, az Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövetségének elnöke, a Péterfi Kórház főgyógyszerésze. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A koronavírus járvány negyedik hullámának közepén a kórházi gyógyszer felhasználásban mekkora arányt képviselnek a COVID elleni szerek?
A kérdése egyben egyszerű és egyben bonyolult is. Van egy jól körülhatárolható hatóanyagkör, ami kifejezetten a koronavírus elleni védekezést és az az ellen való küzdelmet szolgálja. Ezeknek az aránya nagyon jól mérhető, nagyon egyértelmű emelkedést látunk sajnos, ahogy az esetszámok is kúsznak fölfelé. Ugyanakkor az is ismert, illetve azt is talán a hallgatóknak sem árt tudni, hogy a más megbetegedésekben is alkalmazott készítményeket is természetesen használunk a COVID gyógyítására, illetve tüneteinek enyhítésére. Ez függ a betegség súlyosságától, megjelenési formájától. Ez kezdődhet egy egyszerű láz- és fájdalomcsillapítóval, de súlyosabb esetekben akár a gyulladást csökkentő szteroidok alkalmazása ugyanúgy a COVID protokoll részét képezi, mint a specifikus, kifejezetten a vírus ellenható gyógyszerek.
És hány ilyen speciális készítmény van?
Hát jelen állás szerint legalább 3-4 ilyen készítmény van, amivel az egészségügy pillanatnyilag fölvértezett, és éppen a törzskönyvezés fázisán van túl két új hatóanyag, ami hát most már az amerikai hatóság után az Európai Gyógyszerügynökség is befogadta ezeket a készítményeket. Úgyhogy két újabb gyógyszerrel is rendelkezünk már, amelyek főként a korai fázisban jól alkalmazhatóak a koronavírus fertőzés súlyosbodását megfékezendő.
És hogyha azt nézzük, 100 gyógyszerből hány COVID gyógyszer most így november végén, december elején, amit úgy általában a kórházakban felhasználnak?
Szeretnék erre is egyértelműen válaszolni, de ez viszont centrumfüggő, függ attól, hogy az adott intézménynek milyen a profilja, mekkora kapacitásokkal lát el COVID-os betegeket. Mind hazai, mind európai vonatkozásban azért azt látjuk, hogy a kórházak kapacitásának olyan durván egyharmada az erre a célra van allokálva. Ilyen módon nagyjából azt mondhatjuk, hogy függően a kórház profiljától ez nagyjából ez az összeg. Eltérhet ez például egy olyan intézményben, ahol én is dolgozom egyébként, ahol mondjuk a traumatológia egy nagyon erős profil, ott természetesen ez az arányokat befolyásolja, hiszen sérülések, balesetek COVID-tól függetlenül is természetesen bekövetkeznek, de nagyságrendileg ezt a százalékot mondanám.
És hogyha már említette, hogy ugye egy COVID-beteg kezelése nem feltétlenül és csak a COVID elleni gyógyszer adását jelenti, hogyha összeszámoljuk, akkor a beteg kezelésére adott gyógyszerek mekkora hányada a speciális COVID gyógyszer úgy általában egy beteg felgyógyulásáig, vagy kórházból való kijöveteléig, és mennyi a további általános, akár szteroid, akár más gyulladáscsökkentő, lázcsillapító. Szóval arányaiban mennyi a COVID gyógyszer, és mennyi az egyéb gyógyszer egy-egy COVID-os beteg kezelésénél?
Ez stádiumfüggő. Azok a betegek, akik már kórházi kezelést igényelnek, az ő protokolljuk előírja azt, hogy specifikus, tehát kifejezetten a vírusra szolgáló gyógyszereket alkalmazzunk. Tehát az ő esetükben ez minden egyes beteg esetében így történik. És ehhez társulhatnak az esetleges további tüneteket, vagy esetleg meglévő más társbetegségeket ellátó gyógyszerek. Ez viszont már inkább attól függ, hogy az egyénnek az adottsága milyen. Ami fontos, hogy aki hospitalizációt, tehát kórházi kezelést igényel, az ő esetükben a specifikus terápiát elindítjuk és el kell indítani.
És hogyha számot kellene mondani, mondjuk 5 pirulából 1 vagy 2 COVID pirula? Már hogyha piruláról beszélnénk egyáltalán.
Ezeknek egy része szájon átszedhető gyógyszerforma, de vannak közöttük infúziós gyógyszerformájú készítmények is. Nem nagyon lehet átlagbeteget meghatározni, ezért óckodom a konkrét szám mondásától. Ha sok társbetegséggel rendelkezik a páciens, akkor azt mondanám, hogy inkább a kisebb aránya a specifikus COVID gyógyszer. Ha mondjuk egy intenzív terápiát igénylő betegről beszélünk, akkor az ő esetében az egyéb rizikókhoz, a tápláláshoz kapcsolódó, a lélegeztetéshez kapcsolódó további gyógyszerek is megjelennek, ott megint kisebb az arány. Talán inkább azt mondhatnám, hogy kevésbé komplikált esetben, ott inkább a célzott terápia a nagyobb arány, hiszen ott más problémákkal egyelőre szerencsére még nem kell megküzdeni.
Mennyire zökkenőmentes a COVID gyógyszerek beszerzése?
Azt mondhatom ezzel kapcsolatban, és e tekintetben az európai képről is beszélnék, hogy szerencsére az látszik, hogy meglehetősen zökkenőmentes. Nagyon sok szakmai szervezet tartott attól, hogy hasonlatosan, mint más területeken az ellátási láncoknak a kicsit szétzilált jelene, az nagyon negatív mértékben fogja befolyásolni pont a célzott terápiáknak a hozzáférhetőségét. Ehhez képest szerencsére azt tapasztaljuk, hogy e területen kifejezett fennakadással vagy ellátási problémával nem találkoztunk. Ami az európai szintéren megjelent, az talán inkább úgy fogalmaznék, hogy bizonyos intenzív terápiát általánosan jellemző gyógyszereknek a megnövekedett kereslete, ami egyébként nem szigorúan csak COVID-ban, de COVID-ban is az intenzív osztályokon használatos. Itt a világpiacnak a fölvevő igénye és a világpiacnak a kereslete az nagyságrendekkel megnőtt az elmúlt időszakban.
Ezek szerint akkor alakulnak ki olykor időszakosan hiányok egyes szerekből, készítményekből? Vagy azért ennyire nem rossz a helyzet?
Én nem nevezném ilyen rossznak a helyzetet. Voltak Európa szinten olyan állapotok, amikor tartottunk attól, hogy a helyzet az olyan állapotba fordulhat, hogy például bizonyos vérkészítményekből vagy altató szerekből nem lesz megfelelő mennyiség, de egyelőre addig a pontig nem fajult a helyzet, valahogy sikerült mindig megoldani ezt a helyzetet. Ebben szerepe van egyrészt az európai beszerzési utaknak. Gyakorlatilag most vizsgázott először az Európai Uniónak a közös beszerzési platformja, amit a gyógyszerekre és egyben a vakcinákra is alkalmaztak, de szerepet játszottak ebben azok a szakemberek is, kicsit, hogy az a beszéljek, a kórházi gyógyszerészek is, akik helyi szinten dolgoztak azon, hogy adott esetben ne fordulhassanak elő fönnakadások, pusztán azért, mert valamely hatóanyagból esetleg az látszik, hogy közel állunk a limitekhez. Ilyen esetekben például a klinikai gyógyszerésznek is feladata az, hogy mondjuk egy hatástani csoporton belül tudjunk alternatívát találni a betegek számára, ami a legjobban testre szabott megközelítést jelenti.
A megnövekedett igény, illetve az ellátási lánc akadozása okozta azt, hogy drágultak a gyógyszerek? Volt az elmúlt másfél évben, akár az általános szereknél, akár mondjuk a COVID-specifikusabb szereknél drágulás? Jelentős drágulás?
Jelentős drágulással nem találkoztunk. Ezek a folyamatok meglepő módon inkább a COVID-ot megelőző időszakban olyan világpiaci folyamatokkal voltak összefüggésben, amelyek például az alapanyag előállítást érintették bizonyos gyógyszereknél, főleg olyanoknál, amelyeknek a gyártása a távol-kelet irányából származott. De talán részben amiatt a számos beszerzési struktúra miatt, amit említettem is, nem tapasztaltunk jelentős árnövekedést sem a célzott, sem az általánosabb terápiás területeken.
És a COVID gyógyszerek önmagukban a drága gyógyszerek között vannak?
Önmagukban igen, viszont az látszik, és ez megint csak ugyanúgy hazánkra is, és az európai térségre is együttesen jellemző, hogy gyakorlatilag minden egészségügyi rendszer törekszik arra, hogy ezeket a gyógyszereket a lehető legdemokratikusabban osszuk el a felhasználók irányában. Magyarországon is ez a rendszer működik, egy központi beszerzés zajlik minden speciális COVID gyógyszer esetében, amely ilyen módon nem terheli az intézményeknek a büdzséjét. Ilyen módon mindenki számára, akinek szüksége van ezekre a gyógyszerekre, egyformán elérhetőek ezek a gyógyszerek, és még egyszer ezt látjuk Európa szerte is, Hasonlatosan a vakcinákhoz ezek a speciális gyógyszerek jelenleg egy külön kategóriát képeznek, járványügyi alapokból kerülnek ezek finanszírozásra minden egyes országban nagyjából hasonló módon. Dacára annak, hogy ezek drága gyógyszerek, ez a lakosság szempontjából nem jelent terhet.
Mennyit tárolnak ezekből a kórházak, ezekből a készítményekből, a COVID gyógyszerekből, mondjuk így a szokásos más gyógyszerekhez képest többet?
Nem. Nagyon fontos az alapvetés, és ez megint csak az Európai Bizottság által is egy már hivatalosan képviselt álláspont, hogy egy jelentős tudatossággal, és talán fogalmazhatok úgy, hogy önmérséklettel kell az egyes intézményeknek és az egyes országoknak viszonyulni ezekhez a készletekhez. Az a feltétel, hogy mindenki számára rendelkezésre álljon mindig a megfelelő mennyiségű gyógyszer, ez föltételezi azt, hogy ne képezzünk túl sok tartalékot ezekből sehol, hanem mindig a megfelelő és a várható igényeknek megfelelő készletekkel rendelkezzünk. Itthon is hasonló a helyzet. Központilag irányított elosztása van ezeknek a gyógyszereknek. Folyamatosan kommunikálunk intézmények részéről a fenntartó irányába a tekintetben, hogy mennyi betegünk van, az ő eseteik mennyire súlyosak, és ennek megfelelően kerülnek meghatározásra az általunk igényelt, javasolt készletek, de nem készülünk hosszú tartalékokkal. Itt az egyes országok a tartalék és stratégiai tartalékképzők.
És az egyéb készítmények tartalékolása változott az elmúlt másfél évben? Változott a kórházi működés látva és tapasztalva ezeket a jelentős terhelési csúcsokat a készletezés a gyógyszerekből?
Én azt gondolom, hogy a készletezés terén nem. Alapvetően a kórházaink egyrészt berendezkedtek egy olyan mértékű biztonsági készlettel már a COVID-ot megelőzően, ami a különböző viszmajor helyzeteket le tudja fedni. Ugyanakkor szerencsére hazánkban is olyan a gyógyszerellátási láncnak a jellegzetessége, hogy akár napi 2-3 szállítással is tudunk számolni a beszállítói partnerek irányából. Ez nem indokolja a jelentősebb, akár több heti vagy több havi készletnek a fölhalmozását. Sokkal inkább célzottan kell fölkészülnünk az éppen adódó problémákra és éppen adódó terhelésekre. Ebben egyébként a főszerep a gyógyszerészeké a kórházakban, ők azok, akik ezt a közvetítő szerepet betöltik.
És akkor ezek szerint Németországban, vagy akár Franciaországban pont ugyanolyan mennyiségben, vagy pont ugyanolyan esélyen jut egy kórház COVID ellenes szerhez, mint itt Budapesten, vagy akár Keszthelyen?
Ezt maximálisan kijelenthetjük, igen.
Az egyéb ellátás, az egyéb gyógyszerellátásban mennyire működik a segítség, a kórházak egymás közti segítsége európai szinten? Szükség volt, illetve szükség van mostanában ilyen segítségre?
Ez a kölcsönös segítség az intézmények között szintén jelentősebb történelemre tekint vissza, akár hazánkban, akár az európai térségben is. Jelentős együttműködések vannak, akár régiók kórházai, akár országok közötti terápiákban. Érdekes módon itt megint csak nem a pandémia a fő hajtóereje ennek az együttműködésnek, hanem a nagyon ritka esetek. Általában is elmondható az, hogy gyakori esetekre sokkal könnyebb készletezésileg fölkészülni. Ugyanakkor olyan esetekben, amikor például ritka mérgezésekkel találkozunk, és ez mondjuk a mi intézményünknek a profiljába jelentősen illeszkedik, olyan esetekben sokkal nehezebb készlet gazdálkodásilag és jóslásilag vagy becslésileg is föltérképezni azt, hogy milyen mérgezések ellen, milyen antidótumokkal, ellenszérumokkal készüljünk föl, hiszen nem tudhatjuk, hogy mi fog történni. És ilyen esetekben jelentős és nagyon élő együttműködés van, akár a hazai intézmények között is. Toxikológiai centrumok, mint amilyen például a Péterfi kórházban is van, nagyon sok esetben segítik más kórházaknak a működését.
Mikor volt, illetve volt-e egyáltalán érzékelhető a szállítási kapacitásban változás a koronavírus járvány miatt? Az első, második, harmadik hullámban?
Ha a szállítási kapacitásra gondolunk, én azt gondolnám, és úgy láttuk, hogy az első hullámban talán megdöccent egy kicsit a kapacitása a szállító partnereknek. Nagyon hirtelen, nagyon nagy mértékben futott föl a gyógyszer nagykereskedők forgalma, és ez megint csak egy európai jelenség. Ez nem tartott sokkal tovább, mint néhány hét. Szerencsére az látszik, hogy ezek a vállalatok viszonylag rugalmas kapacitásokkal és flottákkal rendelkeznek, tehát nagyon gyorsan sikerült betölteni azokat az űröket, ami adott esetben mondjuk egy gépjárműparkban jelentkezett. Tehát hosszú távon ilyen típusú kapacitás szűküléssel nem találkoztunk.
És akkor most a negyedik hullámra tulajdonképpen mind a kórházak, mind pedig a szállítók, mind pedig a nemzetközi vagy akár hazai gyógyszergyártók alkalmazkodni tudtak a keresletre, a megváltozott keresletre, illetve a megváltozott helyzetre? Ez mondható el
igen.
Most a
igen.
Napjainkra?
Igen, egyértelműen.
Onnan származnak a koronavírus elleni gyógyszerek? Azok milyen mennyiségben, akár összetételben, akár származási helyként európaiak, magyarok, vagy akár távol-keletről érkezők?
Nagyjából ebben a sorrendben. Néhány nagyon elhanyagolható hányadú készítmény az, ami távolabbról érkezik, mint az Európai Unió határai. Ezek a beszerzések általában az ökkenőmentes ellátást célozzák meg. Ilyen értelemben találkozhattak akár a lakosság részéről is páciensek távol-keleti eredetű gyógyszerekkel. Itt például japán eredetű gyógyszerekre gondolok. De túlnyomó részt az Európai Unió és részben Magyarország az előállítója ezeknek a gyógyszereknek, amelyeket mi alkalmazunk.
Az észrevehető volt, hogy pont az ellátási lánc, illetve akár a repülőgépes szállítás ideiglenes leállítása miatt változott a beszerzési hely, kiépültek Európában azok a gyártókapacitások, azok a lehetőségek, amelyekről még tavaly beszéltek?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon jelentős mértékben foglalkoztatja az európai döntéshozókat, főleg az Európai Bizottságnak az iparért és versenyjogért felelős főigazgatóságát, hogy mennyiben érdemes helyi kapacitásokat fejleszteni. Pont azon tapasztalások alapján, amire ön is utalt, hogy adott esetben láthattuk azt, hogy egész könnyen meg tudnak döccenni a megszokott ellátási láncok. Én azt látom, hogy Európa ilyen értelemben nincs nagyon rossz helyzetben. Az európai helyi gyógyszergyártási kapacitások egyáltalán nem rosszak, és ebben Magyarország kifejezetten jól áll. Ugyanakkor az egy jól tapintható törekvés, hogy fokozni kell a belterületnek, és itt az uniónak a belterületét értem ez alatt, ennek a gyártási kapacitásait, és ezek a beruházások zajlanak. De azt is látni kell egyben, hogy ezek nem néhány hónapos beruházások, ezek viszonylag bonyolult eljárások.
A szakmaközi kapcsolatokra, a gyógyszerészek, a kórházi gyógyszerészek közötti kapcsolatokra hogyan hatott a COVID? Ugye lehet azt hallani, hogy nagyon sok helyen az együttműködést akár a vakcina kutatásban, akár a különböző kutatásfejlesztésekben növelte. Változott a kapcsolattartás, illetve a kapcsolattartás mértéke a kórházi gyógyszerészek között az elmúlt években?
Nagyon határozottan megváltozott, igen. Azt mondhatjuk, hogy a kórházi gyógyszerészet nagyon sokáig egy olyan terület volt, ami talán mondhatom azt, hogy kicsit kevésbé volt látható oldala a fekvőbeteg ellátásnak. Főleg a lakosság szemével, akik általában orvos kollégákkal, ápoló kollégákkal találkoztak a kórházi látogatások, vagy akár a kórházi tartózkodás idején. Ugyanakkor a COVID-járvány megváltoztatta a helyét a kórházi gyógyszerészetnek ebben az összeállításban. Főleg amiatt, mert az első hullámtól kezdődően megsokszorozódott ez az információ mennyiség, ami a COVID-dal összefüggésben alkalmazott kezeléseket övezte. És tulajdonképpen a kórházi gyógyszerészet lett az a hivatásterület, akik ezeknek a tudományos bizonyítékoknak az értékelésével próbálták meg segíteni a társhivatásoknak a működését. Ez mind hivatáson belül, de ami talán számunkra még jelentősebb vagy fontosabb, más társhivatások felé nagyon jelentős kommunikációs felületet nyitott. És ezt egészítette ki egy olyan nagyon izgalmas, és a mi hivatásterületünk számára egy jelentős perspektívát kitáró törekvés, amit klinikai gyógyszerészi szolgáltatásnak, vagy klinikai gyógyszerészi szolgálatnak hívnak, ami egyébként egy angol szász eredetű szerepfelfogása a kórházban dolgozó gyógyszerészeknek, melynek keretében ők közvetlenül a betegágy mellett az egyes betegellátó osztályokon orvosokkal, ápolókkal közösen dolgoznak, és az ő feladatuk az, hogy kifejezetten a betegek gyógyszeres kezelését lássák kezdettől az elbocsátás pillanatáig, úgy, hogy az a kezelés az a lehető legjobb összetételű legyen, az újonnan beállított gyógyszerek jól illeszkedjenek a hozott gyógyszerekhez, és ez Magyarországon is nagyon komoly lendületet kapott ebben az elmúlt néhány évben, és emiatt azt gondolom, hogy a hivatásterületünk jelentős optimizmussal tekint a jövő elé.
Hogy működik a munkamegosztás? Az orvos, a főorvos mondja meg önnek, hogy milyen gyógyszert szeretne, vagy ön mondja meg a főorvosnak, vagy akár az intézményvezetőnek, hogy most ezt a gyógyszert kellene rendelnünk, mert mondjuk egy németországi kolléga az ottani protokollról ezt is ezt a dokumentációt küldte át.
A gyakorlatban ez leginkább egy ilyen folyamatos párbeszédként működik, vagy nevezhetjük konzultációnak is. A diagnosztika, tehát pontosan a betegség kor okának a megállapítása során a kezelőorvosok fejében természetesen megképződik egy terápiás elképzelés, ami akár gyógyszerhatástani kategóriákra lebontva, de akár csak terápiás célra vonatkozólag jelenik meg. Ebben a pontban tud becsatlakozni a klinikai gyógyszerész úgy, hogy akár a hatóanyag családon belüli megfelelő optimum kiválasztásában segít, illetve ő lesz birtokában annak az adat halmaznak, ami az úgynevezett gyógyszer anamnézis, vagy gyógyszeres terápia történet, ami azt veszi figyelembe, hogy korábban milyen terápiákat alkalmazott az adott páciens, milyen más betegségei vannak esetleg jelenleg, amire ő gyógyszereket alkalmaz, és így egy átfogó szemlélettel próbálunk egy komplex terápiát kialakítani, tehát nem konkrétan egy szakterület irányából közelítjük meg a gyógyítást, hanem megpróbálunk annak egy foglalatot vagy keretet biztosítani, és a gyógyszerész és a klinikai gyógyszerész szerepe ebben az együttműködésben az, hogy felületet teremt az egyes orvosi szakterületek között.
Már a koronavírus előtt volt egy másik probléma, amiről egyre többet lehetett hallani, ez pedig a szuperbaktériumok problémaköre, vagy másként az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok. Mennyi van ezekből?
Sajnos egyre több, és ez egy olyan világméretű probléma, ami, ahogy ön is utalt rá, valóban viszonylag régóta látható és láthatóan növekedő probléma, amelynek oka egyrészt azt mondhatnám, hogy természetes, egy kiválasztódási folyamat a baktériumokon és más kórokozókon belül, de ugyanakkor ezt a fajta természetes kiválasztódást nagyon nagy mértékben föl tudják gyorsítani azok a folyamatok, hogyha indokolatlanul vagy nem megfelelő módon alkalmazunk antibiotikumokat, akár a humán gyógyszerelésben, de akár az állatgyógyászatban, vagy állattenyésztésben is. És mint ahogy a nevük is mutatja, ezek a terápiának ellenálló gyógyszerek egyre nehezebbé, terápiának ellenálló baktériumok egyre nehezebbé teszik azt, hogy olyan vértezettel és olyan arzenáldal rendelkezzünk velük szemben, amelyek őket hatékonyan és gyorsan meg tudják gyógyítani.
Azt mondja, illetve azt lehet olvasni, azt tanácsolják a szakemberek, hogy hogy megfelelő módon, megfelelő esetben alkalmazzunk csak antibiotikumot, de én, ha antibiotikumot szeretnék beszedni, csak orvos által felírt receptre kiváltható szert kaphatok. Kelet-Ázsiában nem így van, ott az ember beballag a gyógyszertárba, elmondja, hogy mi a baj, vagy rábök, hogy azt az antibiotikumot szeretném, nagyon drágán, de megveheti. Hogy lehet akkor mégis rosszul alkalmazni idehaza egy antibiotikumot, hogyha az orvos írja fel, és ráírja a dobozra, hogy kétszer, egy kapszula, 10 napon át?
Két oldalról közelíteném meg ezt a kérdést. Az egyik fele a problémának az, hogy maga ez az ellenálló képesség, ez a baktériumtörzsnek a sajátja lesz. Tehát nem maga a páciens lesz rezisztens vagy ellenálló az antibiotikumra, hanem a benne lakó baktériumok, amelyek aztán utána másokat is meg tudnak fertőzni. Épp ez a probléma azzal, ha valahol nagyon távol tőlünk felelőtlenül használnak antibiotikumot, még egyszer nem feltétlenül csak az emberek gyógyászatában, mert hogy ezek a baktériumok aztán utána nem ismernek földrajzi határokat, mint ahogy a pandémia is rámutat, hogy a vírus sem feltétlenül ismer földrajzi határokat. Tehát a terjedése ezeknek az ellenálló törzseknek sokkal könnyebb, hogyha valahol ők megjelennek bárhol a világban, és tudjuk, hogy a globalizált világ azért relatíve gyorsan tudja terjeszteni a különböző kórokozókat. A másik fele a kérdésnek az a hazai gyakorlat. Valóban ez a helyzet, és ilyen tekintetben Magyarországnak az antibiotikum alkalmazása nagyon, nagyon magas felelősségi szinttel rendelkezik, és talán a tudatosságot sem gondolnám rossznak. Itt az okozhat problémát, ha megmarad otthon antibiotikum a betegeknél.
Nem, és ez az esetek jelentős részében így is van, mert nagyon ritka, hogy az összes gyógyszert be kell szedni, ami a dobozban van. Ugye van egy másik, tán angol száz módszer, amikor annyi pirulát adnak, külön csomagolásban, ahányra szüksége van a betegnek. Így nehéz eltéveszteni, hogy még többet kell bevennem, vagy már a végére értem a terápiának.
Így van. Ezzel együtt azért a hazánkban és nagyjából Európában forgalomban levő antibiotikumok rendszerint egy nagyon jellegzetes számú tablettát tartalmaznak. Például ez lehet 3, vagy 7, vagy 14, ami nagyon jellemzően tükrözi az ő általános adagolási rendjüket. Tehát például egy 14 szemes doboz esetében az napi 2 gyógyszert jelent egy héten keresztül. Ezzel próbálják segíteni egyébként a gyógyszer alkalmazást is, hogy ne számolni kelljen a betegnek az egyes bevett gyógyszer szemeket vagy kapszulákat, hanem egész egyszerűen a teljes dobozt kell elfogyasztani. Az okozhat itt problémát, ha például a páciens azt tapasztalja, hogy jobban van. Ez önmagában természetesen jó hír, hiszen ez azt jelenti, hogy a kezelés működik, a baktériumok száma csökken az ő szervezetében, emiatt a tünetek javulnak szubjektív jelleggel is. Viszont, ha ekkor valaki kicsit hamar örül, és elhagyja a gyógyszert, mondván, hogy már jobban érzi magát, az a kisebb mennyiségű baktérium, ami még az ő szervezetében lakik, újra szaporodásnak indulhat. Ráadásul arra is van esély, hogy ők az ellenállóbb csapat voltak a fertőző kórokozók közül. Tehát könnyen meg lehet, hogy egy ismét föllángoló fertőzés esetében a második vonalbeli terápia már nehezebb feladatok elé állít minket.
És itt egyfajta mutációról van szó. Ugye az elmúlt években 10 millió mini víruskutató országává váltunk, de Európában 500 millió virológus van most már, mert napi szinten hallunk a különböző mutánsokról, tüskefehérjékről. Az is, aki biológiából nagyon rossz tanuló volt, az is figyel erre. Ez olyan, mint most a koronavírusnál, hogy mutálódik a baktérium, vagy mondjuk inkább megtanulja, hogy arra az anyagra nem kell úgy reagálnia, vagy elkerüli? Szóval mi történik ezekkel a baktériumokkal?
Azt hiszem, hogy a mutáció szó egyébként helyes ebben a tekintetben, de az, hogy ez hogyan történik, az gyökeresen eltér egy vírus és egy baktérium esetében. Nem nagyon mennék bele most a mikrobiológiai hátterébe a két területnek, de azt talán mindenki emlékszik rá, még akár a középiskolai tanulmányokból is, hogy a baktériumok azok önmagukban is élő szervezetek, egy sejtűek, amelyek önmagukban is képesek akár egy megfelelő táptalajt biztosító közeg esetén szaporodni, nem szükséges egy gazdaszervezet ehhez a szaporodáshoz. És igen, ő bennük is előállhatnak olyan változások az ő genetikai állományukban, ami képessé teszi őket mondjuk arra, hogy bizonyos ellenük ható szereket egész egyszerűen lebontsanak, hogyha az bekerül az ő sejtjükbe. Vagy olyan úgynevezett szállító fehérjéket tudnak kifejleszteni, úgymond a felületükön, ami ha be is kerülnek ezek a gyógyszerek, azokat kidobálják gyakorlatilag a sejt belsejéből.
És ezek ellen mit lehet tenni? Mi az, amit mondjuk felismerik, fel lehet ismerni? Van ugyanúgy nevük, mint a koronavírusnak, hogy a tüdőgyulladást okozó egyik baktériumnak a akármilyen nevű fajtája, ez a rezisztens, ez az ellenálló. Szóval meg lehet így őket különböztetni, ezáltal könnyebb ellenük fellépni, még ha ellen is állnak bizonyos anyagoknak?
Igen, viszonylag könnyen, szerencsére. Ezt hívják mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatnak, amikor valamilyen mintát vesznek a páciens torkából például, vagy egy seb váladékból, és ezt egy laboratóriumban kitenyésztik, és ilyen petri csészékben apró antibiotikummal átitatott korongokat helyeznek el, és megvizsgálják, hogy melyik okoz pusztulást abban a törzsben. És így relatíve gyorsan, itt akár egy nap leforgása alatt nem csak azt tudjuk meghatározni, hogy pontosan ki okozta a fertőzést, de rögtön azt is fogjuk tudni, hogy melyik a legoptimálisabb antibiotikum az ellen a fertőzés ellen. És igen, egyúttal az is kiderül, hogy ha ő már ellenáll valamelyiknek, és akkor ezt van minden országnak egy mikrobiológiai felügyeleti rendszere, ezt Magyarországon a Nemzeti Népegészségügyi Központ látja el. Vannak olyan törzsek, amelyeknek az észlelésekor ezt jelenteni is szükséges, hogy találtunk egy olyan törzset, ami bizonyos hatóanyagoknak ellenáll.
Ezeket hívják egyébként kórházi fertőzésnek, vagy ezek egy része a kórházi fertőzés ezen szuperbaktériumok pusztításának?
A kettő között nincs egyenlőségjel, okozhat fertőzést olyan baktérium is, ami ellenálló, ez a rosszabb hír, ezeket nehezebb kezelni, meg természetesen olyan kórokozó is, ami nem. Itt az okozhatja a problémát, hogy ahogy utaltam rá az imént is, vannak bizonyos baktériumok, ahol az ellenálló törzseknek az aránya jelentős mértékben növekszik. Akár a vizsgált törzsek felében már tapasztalhatunk ellenálló képességet hagyományos antibiotikumainkkal szemben.
És ez hogy alakult az elmúlt években, elmúlt évtizedekben? Növekvő ennek a száma, vagy stagnáló? Mindig volt ilyen, csak most talán jobban tudunk rá figyelni.
Egyértelmű növekedés. Mindig volt ilyen, de a növekedés az nagyon egyértelmű. Az elmúlt nagyjából 10 évben azt látjuk, hogy a világ antibiotikum alkalmazása drámai mértékben megnövekedett. Ez bőven a kétszámjegyű százalékos növekedést jelenti, és ennek részben folyamányaképpen a valóságban is azt tapasztaljuk, hogy akár olyan törzsek is, amelyekkel korábban olyan mértékben nem foglalkoztunk, hogy az kórokozónak tekintettük volna, hiszen akár a bőrünkön normál körülmények között is előfordulnak, lettek olyan törzseik, amelyek képesek fertőzni, betegséget okozni, és ellenállnak bizonyos antibiotikumoknak. Csak hogy kontextusba helyezzük, az elmúlt évben az európai járványügyi jelentések szerint 600 ezer fertőzést okozott Európában rezisztens kórokozó, és közülük közel 30 ezer halálos kimenetelű fertőzés volt. És ezeknél azonosíthatóan rezisztens kórokozó volt a háttérben.
Talán a 90-es években volt egy antibiotikum előállítási boom, amikor szinte sorra jelentek meg a különböző új szerek, de legalábbis itt Magyarországon egyre újabb szereket lehetett kapni. Gyakorlat volt, hogyha valaki lement a házi orvoshoz torokfájással, azonnal kapott egy remek antibiotikumot, és tényleg pillanatok alatt jobban lett. Most már ez a metódus megváltozott, most már nem olyan könnyen adnak a házi orvosok sem antibiotikumot. Mi változott az antibiotikum előállításnál? Kevesebb van most? Vagy mi megismertük az összes már eddig létezőt? Vagy valóban 2020-ban már kisebb a figyelem az új antibiotikumok előállítása szempontjából?
Én úgy vélem, hogy elképzelhető, hogy ilyen értelme egy kicsit megszépült a múlt. A gyógyszerfejlesztés sebessége az nagyságrendileg változatlan. A gyógyszerfejlesztésnek a sikeressége változik az évek során, tehát a gyógyszerjelölt anyagok közül viszonylagos csökkenést látunk a tekintetben, hogy közülük mennyien lesznek végül valódi gyógyszerek és törzskönyvezett készítmények a gyógyszertárak polcain. És ilyen értelemben az antibiotikum fejlesztés van talán az egyik legnehezebb helyzetben, mert egyre nehezebben találunk olyan támadáspontokat ezeknek a kórokozóknak az élettani folyamataiban, amit még nem találtunk meg korábban, és amely ellen még nem fejlesztettek ki magukban védettséget. Ilyen értelemben valóban maguknak az antibiotikumoknak a megjelenése talán ritkább, de a mai napig is természetesen jelen vannak egyre újabb és újabb készítmények. Itt a fő problémát azt tudja jelenteni, hogy ha az ellenálló képesség gyűjtésnek a sebessége nagyon meghaladja a gyógyszerkutatásnak a sebességét, és akkor úgymond egy kicsit elszalad a ellenálló törzseknek a fölkészültsége a mi arzenálunkkal szemben.
Jelen pillanatban ez a helyzet, vagy ehhez közelítünk?
Jelen pillanatban Európa szinten az első néhány olyan éven vagyunk túl, amikor az antibiotikum alkalmazási adatokban pozitív trendeket látunk. Ezt úgy is lehetne fogalmazni, hogy egyre felelősebb az antibiotikum alkalmazás az európai térségben. Ez egy nagyon jelentős pozitív előrelépés, és különösen azt látjuk, hogy az úgynevezett széles spektrumú antibiotikumok, amelyek nagyon sokféle fertőzésre jók, ezeket egyre jobban igyekszünk őrizni, amikor terápiát kezdeményezünk velük, és egyre hatékonyabban működnek azok az úgynevezett antibiotikum stewardship rendszerek, vagy felelős antibiotikum alkalmazást serkentő protokollok, hogy minél inkább célzottan arra a kifejezett baktériumra adjunk hatóanyagot, akár egy szűk hatásspektrummal, amelyik az adott fertőzést okozta. Ez természetesen igényli azt, hogy abból szülessen egy tenyésztés. Emellett szintén az elmúlt éveknek az eredménye, hogy mind az amerikai, mind az európai térségben az állattenyésztésben is jelentősen visszaszorították az antibiotikumoknak az alkalmazását, és ez legalább akkora jelentőségű lépés volt a rezisztencia elleni küzdelemben, mint a humán egészségügyben a felelős alkalmazásnak a politikája.
Mert hogy ezek a baktériumok egy idő után kipusztulnak, ezek a rezisztens baktériumok eltűnnek, vagy a kezelések során, hogyha minél kevesebb ilyen új mutáció, vagy minél kevesebb ilyen új baktérium jelenik meg, akkor ezek száma csökken?
Inkább azt próbáljuk meg elkerülni, hogy fokozódjon a számuk, tehát az arányuk tovább növekedjen.
De akkor ez nem azt jelenti, hogy mondjuk, ha felelősségteljesen használjuk az antibiotikumokat, akkor 10 év múlva mondjuk a töredékére zuhan a rezisztens baktériumok száma?
Ez kevéssé valószínű.
Mit lehet ellenük tenni? Mondta, hogy a széles spektrumú antibiotikumokat jobban őrzik. Ha új antibiotikumot, vagy egy teljesen más módszerrel kifejlesztett antibiotikumot hoznának piacra, akkor azokkal lehetne a szuperbaktériumok ellen tenni?
Így van. Ugyanakkor talán ennél egyel fontosabb lépés, amit a szakkifejezés infekciókontroll néven említ. Ez mindazon intézkedéseknek az elegye, vagy egysége, ami arra szolgál, hogy ne következzen be fertőzés. Ide tartozik a készhigiéné, ide tartoznak a megfelelő személyi higiéné és tisztasági intézkedések. de tágabb értelemben ide tartoznak maguk a vakcinációk is. Ugyanis a leghatékonyabb módja, hogy föllépjünk ez ellen a folyamat ellen, az az, hogy ha nem jön létre fertőzés, és a lehető legkisebbre minimalizáljuk a lehetőségét annak, hogy ezek bekövetkezzenek, de például a maszkviselést is említhetném, ami egy kórházi körülmények között ez megszokott volt egy műtőben, egy steril környezetet igénylő közegben. Most ez a szélesebb közvélemény számára is látható, és ez egy nagyon hatékony módszer a fertőzések meggátolására.
Úgy jó fél órával ezelőtt említette, hogy a koronavírus elleni célzott szereket központilag szerzik be, nem a kórház büdzséjét terheli. Gondolom az antibiotikumok, a széles spektrum antibiotikumok, a különleges szerek már a kórház büdzséjét terheli. A kórházak kiadásainak úgy nagyjából mekkora hányadát adják a gyógyszerek?
Azt gondolom, hogy kisebbet, mint talán a hallgatók gondolnák. Ez megint intézménytípustól, országtól, akár még szezonalitástól is függ, de általánosságban azt látjuk, hogy az európai térségben ez olyan 5-10% között mozog, ami nem sok. Ez nem azt jelenti, hogy ez kevés pénz, de az is látható ebből, hogy egészségügyi intézményrendszert működtetni egy jelentős anyagi erőforrást igénylő feladat, és amellett, hogy gyógyszereket alkalmazunk, használunk orvostechnikai eszközöket, használunk képalkotó eljárásokat, implantátumokat, és így tovább. Ezek mellett nagyjából az 5-10% az a költségarány, ami a gyógyszereket érinti.
Rendszeresen beszámolunk mi is a pár hónap alatt kialakuló kórházi adósságokról. A gyógyszerek finanszírozása az teljesen megoldott? Ez belejátszik a kórházak adósságába, vagy nem jelenik meg az 5-10% miatt sem?
A kórházi adósság kérdéskör egy meglehetősen összetett probléma, és ez leginkább azt hiszem, hogy a fenntartó asztala ezzel kapcsolatban véleményt formálni. A véleményem az e tekintetben, hogy minden intézményben a legfontosabb prioritás az, hogy a betegek hozzájussanak ahhoz a terápiához, amihez nekik hozzá kell jutni, ami az ő állapotuk alapján indokolt. Ilyen módon a gyógyszerek jelentős kintlévőség fokozódást nem okoznak.
És ha már drága gyógyszerekről beszéltünk, sokat lehet arról is olvasni, hogy az egyénre szabott gyógyszerezés és kezelés lehet a jövő. Mikor érhető el az Magyarországon, hogyha mondjuk valaki akár egy bakteriális fertőzés, akár más probléma miatt orvoshoz megy, akkor az ő testének, az ő állapotának neki személy szerint írjanak fel, és akár keverjenek ki gyógyszereket?
Az egyénre szabott gyógyszerelés nagyjából részben egyidős a gyógyszerészettel, és talán a hallgatók számára sem ismeretlenek a magisztrális gyógyszerek, amelyek a gyógyszertárakban készülnek alapanyagokból, és különböző talán a gyógyszerészettől távolabb álló szemek számára misztikus körülmények között. Ilyen értelemben minden egyes magisztrális gyógyszer egyénre szabott. De ezzel párhuzamosan, ha nagyon szigorúan vesszük, akkor jelenleg is minden terápia egyénre szabott. Ahol ez az egyénre szabottság tud fokozódni, azok olyan speciális betegségek, amelyeknek az egyének közötti különbözősége meglehetősen nagy. És ezek rendszerint nem fertőzések, nem végtagsérülés, nem is feltétlenül mérgezés, hanem olyan esetek, amikor például valamilyen genetikai probléma áll a háttérben. Lehetnek ezek például rossz indulatú daganatok, ahol szinte mindenkinél részben eltér az a genetikai hiba, ami a rossz indulatú folyamatnak a hátterében áll. Illetve vannak olyan, akár a születéstől fogva megjelenő betegségek, vele született genetikai rendellenességek, amelyek ellen az adott személyre bontva lehet most már a mai technológiával speciálisan az adott páciens génhibáját kijavító készítményeket előállítani. Ez utóbbiak még a szélsőségesen drága terápiák kategóriájába tartoznak. Néhány évvel ezelőtt Magyarországon is volt egy nagyobb kampány egy bizonyos ilyen betegség, egy bizonyos készítményével kapcsolatban. De szerencsére ezek az úgynevezett fejlett terápiás eszközök, vagy az angol szász rövidítéssel ATMP-nek hívott gyógyszercsalád, ami a genetikai terápiákat is magukban foglalja, ez egyre nagyobb teret nyer. És visszatérve még egy gondolat erejéig, a daganatellenes terápiákban viszont a napi rutin része, és térségünkben, és így itt Magyarországon is, az egyénre szabott onkológiai terápiák azok a napi rutin részét képezik.
Köszönöm, hogy itt volt az aréna mai vendége. Süle András, az Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövetségének elnöke, a Péterfi Kórház főgyógyszerésze volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!